Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó, szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán, és ez a hang, akit esetleg fel se ismertetek, ez meg Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Míg téged az enyészet maga alá gyűr, én meg nyomom a kilométereket, és ma is már 9000 lépésnél járok. Bár aki nem ismeri a hátterünket, az tudja, hogy nekem igen, komolyabban is kell dolgozni azért, hogy egyszer felérek a teszinted, de egy kis hátrányban vagyok jelen pillanatban. Ami hátrány igazából előny, hogyha a plusz súlyokat nézzük, de nagyon remélem, hogy kitart a hangod az adás végéig.
Hát igen, egyébként nem tudom mennyi van, és hogy mennyivel kell gazdálkodnunk, de lehet, hogy itt azért bőven te fogsz többet beszélni a mai adásban, ezt megkockáztatom, de kedves hallgatók, mindent elkövetek, hogy valahogy az adás végéig még hagyjak ebből a hangból. Na most, ami a másik, hogy én tökre irigyellek most éppen a 9 kilométeredén, mert jövő héten megyünk majd ilyen túra hétvégére, és azelőtt én akartam ezen a hétvégén túrázni egyet, csak olyan bemelegítésnek, csak az az apró probléma, hogy ez így most nem a legjobb ötlet. Úgyhogy most kénytelen leszek gyógyulni ezen a hétvégén, úgyhogy abszolút irigykedve nézem a 10-15-20 kilométereket, amiket naponta megteszel, illetve a lépést azért
az
nem lehet teljesen.
Lépés, igen. Egy lépés azt hiszem olyan 65 centi, 60 centi, ilyesmi. Szóval igen, a mai 8000, majdnem 9000 lépés az inkább szerintem ilyen 6,5 kilométer valami ilyesmi lehet.
Hát igen, ennek ellenére is irigykedve tudlak nézni. Na de, beszéljünk akkor a playoffról, mert hogy ugye mi ezt pénteken vesszük fel, ez nagyon fontos, ez azért nagyon fontos, mert lesz egy pár olyan párharc, ahol ti már a harmadik meccset láttátok, tudjátok, mi még nem, úgyhogy azt fenntartjuk természetesen a tévedés jogát, de nem is megjósolni próbáljuk, hanem reagálni az eddig látottakra. Én azt gondolom, hogy a messze a legjobb, hát ilyen edzői munkát azt azért a Sacramento Kings-től láttuk, úgyhogy kezdjük talán ezzel a párharccal, mert nem tudom, te is így érzed, de Mike Brown egy totális cheat code a Golden State ellen. Az a Sacramento, amelyik az alapszakaszban 26. volt védekezésben, és sem az emberei nincsenek meg igazán, hogy jól védekezzen, sem nem is lehetett ezt még alapszakasz szinten sem összerakni, meglehetősen jól védekezett három meccsen át, én azt gondolom, a Golden State Warriors ellen. Még a harmadik meccsen is azt mondanám, hogy a Sacramento védekezésben kb. Elvégezte azt, amit el kellett. És ennek tényleg a legfőbb oka az az, hogy a Sacramento játékosai pontosan tudják, hogy melyik Golden State játékos merre katol, mi lesz a következő programpont, és ezért a Golden State-nél szokásosnál több, meg még annál is több, inkább így fogalmazok, eladott labdát is ki tudtak kényszeríteni az első két meccsen. Majd beszéljünk arról, hogy mi változott a harmadik mérkőzésre, de azért mindenképpen meg süvegelendő, ahogy Mike Brown felkészítette a társaságát a Warriors-ra.
Igen, Looney kimondta szerintem is a leglényegesebb dolgot, hogy, hogy az első két meccsen nyilván majd belemegyünk kicsit abban, hogy mit játszottak meg hogyan, de a fizikálisabb csapatnak is a Kings tűnt, és amiből összeállt a tavalyi Warriors-án, az valószínűleg ez a része volt, amit talán alul értékeltek, hogy nem is elsősorban a védekezésben, az is nyilván jó volt, de a fizikalitásra lepattanuk menni ezekért az 50-50-es labdákért, ami totális közhely, de ténylegesen lemérhető, és ugye van is ilyen statisztika már az elmúlt években, és ebben abszolút nem volt jó az első két mérkőzésen a Warriors. Hozzáteszem, hogy nyilván való az, hogy a Golden State-nek vannak olyan játékelemek, amikbe egyszerűen nem vagyok, mint régen. És ezt kell valahogy átidalniuk, ugye mely játékelemek ezek, elsősorban nyilván a tolódás és a váltások. Itt egyértelműen kijön az, hogy Clay, Curry, de egyébként akár Green is, aki az első két meccsen ugye játszott, a harmadikat kiadta, már messze nem olyan jók, mint régen voltak. Lassabbak egy kicsivel, fél lépéssel hátrébb vannak, és borzasztó nehéz lekövetni eleve ugye a Kingsnek a támadójátéket, ami ugye ez a handoff rendszerre épül, és egyébként meglehetősen egyszerű, de mégis nagyon nehezen levéthető támadójáték, főleg úgy, hogy ugye Fox dinamizmusa a gyűrűig, a gyűrűk közelében lévő hatékonyság is egyébként így körben vannak véve shooterekkel, és hozzá kell tenni egyébként, hogy a Warriors az első két meccsen is kompetitív volt, és Saboniszt egészen jól fogják eddig. Ő az, aki egyértelműen a legfrusztráltabb, és ez igaz volt a harmadik meccsre is egyébként. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy Brown tud-e valami változtatást csinálni, hogy Sabonisnak könnyebb kosarai legyenek, mert ő borzasztóan szenved eddig ebben a párharcban a támadó oldalon, ami a scoring pontszerző részét illeti.
Igen, most a kérdés az, hogy erre feltétlenül szüksége van-e a Kingsnek. Sabonisból gyakorlatilag azzal, hogy tényleg csak a gyűrű közelében hajlandó fogni a Warriors, tehát egyáltalán nem az volt, hogy Raymond Gint ráküldik, és akkor majd ő, hanem az, hogy így ugye a passzjátékát megszüntetik, és arra kényszerítik, hogy dobáljon, ami neki nem a legerősebb oldala. Azért a középtávolikat ennél jobban dobhatná, ezt teszem hozzá, tehát arra azért ő neki megvan a jogosítványa, én úgy gondolom. Viszont a te, ahogy te szoktad mondani, pozitív értelemben Garbis Cenyót csinál így a Golden State Sabonisból, én úgy mondanám, hogy egy roll centert, és ezzel azért nincs nagy baja szerintem a Kingsnek, mert közben Sabonis lepattanózásban tudja érvényesíteni a fölényét, tehát ugye kiváló lepattanózó, és szerintem ez még úgy működik is a Kingsnek. Ami a Kingsnek nem működik, az a tripla dobás, tehát hogy itt az első meccsen is már mondtuk, hogy és még nem is annyira dobta jól a Kings a triplákat, de a másodikon még rosszabbul, a harmadikon még annál is rosszabbul dobták. Éppen ezért vagyok kíváncsi, hogy nem jön-e majd egy olyan meccs, ahol már elkezdenek ezek beesni, mert ugye például ez nagy hatással van Murraynek a játék idejére, akinek, hogyha nem esnek be a triplái, akkor azért újoncként úgy védekezésbe annyira nem könnyű fent hagyni, és ezért látunk olyan line-upokat, ahol ugye fenn van Davion Mitchell, fenn van Fox, és fent van Monk 1-es, 2-es, 3-asba.
Igen, ami egyértelműen látszik, hogy ugye főleg a Fox-Looney matchupot nagyon-nagyon próbálja a Kings, és az első két meccsen nagyon jó lehetőséget tudott teremteni magának, és egyébként bedobta nehezeket is. A harmadik meccsen azért Looney tényleg az első kettőhöz képest is extra energiákat mozgósítva egy nagyon-nagyon jó mérkőzést lehozott védekezésben és lepattanózásban is. Ugye visszacsatolva erre a fizikalitásra, ugye az első két mérkőzésen az a Kings, amelyik 10 támadó pattanót átlagolt az alapszakaszban, és ezzel 23-ok voltak a ligában, tehát majdhogy nem a bottom 5-ban, de mindenképpen a rosszabb csapatok között voltak. Az első két meccsen 29-et szedtek össze, tehát átlagosan majdnem 15-öt. És tényleg azt láttuk, és az látszódott a felvételeken, hogy egyszerűen nyilván a közönségtől is hajtva egyébként, mert beszélni kell erről az arénáról, hogy olyan hihetetlen hazai pálya jelen pillanatban a Kingsé, ami talán nincs még egy a ligában, pedig ugye a Chase, a Warriors és a semmi, és ezt láttuk ma hajnalban. És a harmadik meccset én majd tudom teljesen külön kezelni a másik kettőhöz képest abból a szempontból, hogy itt kezdett azért ez látszani, és ilyenkor nyilván utólag kell okosnak lenni, hogy azért a Kings az első két meccs után sokkal-sokkal jobban félve jött ki a pályára, így és van. Igenis olyan dobásaik maradtak ki, amikbe benne volt az, hogy 2-0-ra vezetünk, és benne volt az, hogy Draymond nem játszik, és szerintem benne lehetett az is, hogy ők a meccs előtt, ha nem is mondták egymásnak, hogy nyilván ment a It's only one game mantra, hogy hát ez csak egy meccs, ki kell menni a pályára, nem érdekel minket Draymond, mindenki tudta a fejében, hogy ezt a meccset, ha hozzák, akkor gyakorlatilag megvan a párharc, és ezt a meccset őszintén nem tudjuk, hogy mi lesz, de nyilván, hogyha a Warriors fordít innen, akkor erre fogunk visszatekinteni, hogy bizony ezt kellett volna hozni. És ha nem ennyire elnézést telegatjával mennek, és nem így dobnak, akkor bizony meg is lehetett volna ez.
Igen, egyetértek, tehát itt a nyomás alatt a Sacramento elvérzett a harmadik meccsen. Egyébként én azt gondolom, hogy ezt a nyomás a Golden State-től is jött, mert sokkal jobban védekeztek, mint az első két meccsen, ami nagyon vicces, igen, hiszen nem volt Green. Ennek ellenére nem feltétlenül sematikusan újítottak valami hatalmasat, bár hozzáteszem, hogy azért a védekezésükben most szerintem sokkal több switch volt, és ugye egyszerűbb Green nélkül egy picit védekezni, meg Green a bonyolult dolgokat is megcsinálja. Lehet, hogy ez most nem tett rosszat, de nem gondolom azt, hogy ők védekezésben jobb a Green nélkül, tehát ez egyszerűen nevetséges. Támadásban viszont most már nem először figyelem meg, hogy jobbak. Szóval az a helyzet, hogy a Draymond Greennek csak az a 4-5 eladott labdája, amit meccsenként a playoffba lehoz, hogyha olyan a matchup, már pedig itt a Sacramento vadászott ugye az eladott labdákra, már csak annak a hiánya nagyon megmutatkozott szerintem a mostani harmadik meccsen. Úgyhogy erre is kíváncsi leszek, mert azért van ilyen, tudod, ami amikor így egy alapjátékos nélkül áll ki egy csapat, és nem tudsz rá annyira jól készülni. És a fantasztikusan felépített, felkészült védekezése a Sacramentónak nem nézett ki olyan jól, amikor mást játszott a Golden State. Menjünk hát egy másik párharcra, azt javaslom, mert hogy a másik ilyen fantasztikus edzői munkát, na, kíváncsi vagyok, hogy neked volt-e még ilyen nagy húzás a playoffban már most, általában két meccs alapján?
Hát nyilván a Memphis bounce back meccsével nagyon-nagyon elégedett voltam Ja nélkül, de nem tudom, hogy ott mennyire beszéltünk edzői húzásról. Melon, és ahogy a Denver kinéz, az eddig nagyon-nagyon tetszik, de ott lehet, hogy is benne van, hogy az meg nagyon nem tetszik, hogy a Minnesota kinéz. Úgyhogy valószínűleg nem is erre gondolsz. Lehet, hogy a Philly az, akivel nagyon elégedett vagy, és ha van egy ötletem, hogy miért, akkor, és én itt elővenném, lehet, hogy itt nem is edző, és nem is Dark, hanem inkább egy játékos, hogy Embiid abszolút a playoffra dobta a Shaquille O'Neal hasonlatot, a Shaquille O'Neal megszemélyesítést eddig, és egyértelműen inkább ilyen Tim Duncan-szerű dolgokat csinált. Tehát ahogy védekezik, és ahogy pattanózik eddig, az egészen brutális, és erre lesz szükség a Celtics ellen.
Nem erre a párharcra gondoltam, de akkor most menjünk neki ennek, mert végül is itt is van valaki, egy edző, akinek nagyon elégedett vagyok a munkájával, és ez nem Duck. Szóval azt akarom itt jelezni, hogy szerintem a Brooklyn mindent jól csinál, csak kevés. És persze mondhatjuk, hogy nem mindig dobtak jól, de szóval ez benne lesz. Az a helyzet, hogy a Brooklyn támadásban nem tud, tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy most már sikerült annyira az Embiid duplázásokkal, triplázásokkal lelassítani a Philadelphiát, hogy ne kapjanak tényleg 130-akat, 120-akat, mert úgy nem lesz esélyük nyerni, és tényleg az a taktikájuk gyakorlatilag, hogy annyira levédekezni a Philly-t, hogy legyen esélyük nyerni, de hogyha te 80-105 pontot tudsz dobni, tehát ez a várható minimumod és maximumod ebben a szériában, akkor nem tudom, minek kell történnie, hogy meccset nyerj a Philadelphia ellen. Ennek ellenére működött Embiid duplázása. Többé-kevésbé ezzel a szinte 5 emberrel switchelő line-uppal utána oda tudtak érni. Hát, azt mondanám, hogy a kiosztásoknak a felére. Már ez is egy nagy szó. És néha rá tudták kényszeríteni a Philly-t, hogy ne a legjobb tripla dobóig dobják el, csak ugye azért elég sok korrekt tripla dobó van Philly-ben, szóval nem olyan egyszerű ez. És szerintem jól látható a terv, működik, von, egyre jobban finomítja a rendszer, csak egyszerűen kevés, mert nem tudnak támadni. Úgyhogy én nekem itt nem is Embiid. Őróla is beszélhetünk, mert szerintem tényleg, ahogy mondod, nagyon éretten kezül az, hogy oké, most dupláznak, néha tripláznak, tovább kell adnom, meg kell látnom az üres játékost, ki kell passzolnom, és megcsinálja, és hajlandó hátrébb lépni, hogy a csapata nyerjen. Tehát egészen extra, és védekezésben pedig teljes úr a palánk közelében, tehát lassan be sem el oda menni a amúgy jó betörő játékossal kapásból nem rendelkező Brooklyn. De nekem elsősorban azt tetszik, hogy Jack Vaughn mindent megpróbál, és tovább erősíti bennem azt a képet, amit a kinevezése óta folyamatosan tartok, hogy az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment át, és egy nagyon jó edző.
Amit mondtál, hogy igazából jól csinál mindent a Nets, azzal gyakorlatilag teljes mértékben egyetértek. Talán, hogyha ugye abból indulunk, én mit szerettem volna látni ugye a párharc előtt, azt, hogy mindenki más próbálnak megfogni, és inkább jöjjön az, hogy Embiid dobjon 50 pontot. Szerintem lehet, hogy ezt is meg lehetne próbálni most már így, hogy gyakorlatilag 0-3 nincs olyan veszíteni valód. És amit viszont emeljünk ki, és tényleg, mivel most már egyre nagyobb ez a minta, hogy megdicsérjük Mikal Bridges-t, és ha nem is látjuk benne még mindig az első számú opciót és a superstárt, Meyer Gyuri barátunk mondta, hogy ő lett a következő James Harden, hogyha emlékszel, Harden ugye OKC-ből ment Houstonba. És
ja, igen, tehát most nem játékos összehasonlításként, hanem a következő ilyen ugrás, akit nem...
Igen. Én ezt nyilván nem látom benne, de az, hogy championship második opció, és úgy második opció, hogy legjobb játékos is, és támadásban is második opció, azt mindenképpen látjuk benne.
Igen.
Úgyhogy már csak a superstar kell.
Hát de figyelj, most
eladnák bármelyik játékost. Good luck.
De igen, csak én elgondolkoztam, hogyha most Bridges még playmakinget is komoly szinten hozzá tudna rakni ez a játékhoz, az top 5 játékos lenne. Hát most mondjuk hasonlítsuk össze Jason Tatummal. Bridges jobban dob, mint Tatum. Jobb dobó, jobb keze van, jobb védő. És csak ezért, mert Tatumot ugye már top 10-be rakjuk mindenképpen, és az MVP listánkon meg top 5-be volt mindkettőnek. Szóval, hogyha Bridges véletlenül még hozzá tudja adni ezt az elemet, akkor az top 5 játékos. Csak szerintem nem tudja már hozzáadni.
Igen, nagyon-nagyon nagy ugrás lenne ahhoz képest, hogy a 26 éves. Tehát Harden, nem tudom, 23 lehetett kb. Mikor váltott? 24? Nem volt szerintem 26 még.
Igen, 24 vagy 5, de nézd meg, addig én egy ilyen felvetéssel élnék, hogyha félfülle tudsz közbe figyelni, hogy mennyire jó felkészítő széria ez a Filinek, nem? Mert melyik csapathoz hasonlít védekezésben legjobban a Brooklyn?
Van benne abszolút.
Ugye?
Van
tehát igen, a Boston tök ugyanezt fogja csinálni.
Igen, csak nyilván még jobban. És hát nekik azért van két olyan játékosuk. Egyrészt ott van a, hát elnézés, de oké, kicsi minta, mégis tudom, hogy utálják ezt a Philly fanok, de úgy ott van a legjobb NBA stopper ligában, de aztán már meglátjuk. És nyilván természetesen lehet találni ellen példákat, amikor JoJo azért eléggé komfortosan támadott Horford ellen. És hát ott van, ugye most a padról bejövő, de egy akármikor a kezdőbe illesztető Time Lord, aki, hogyha úgy ítélik meg, hogy nyilván ez nem megítélés kérdés, hogy fiatalabb és energikusabb, mint Horford, akár kezdhet is majd, mondjuk egy első meccs után, hogyha esetleg Horfordot megeszi Embiid reggelire, még több opcióhoz fog tudni nyúlni a Celtics. Tehát náluk nem az lesz, hogy itt akkor nincs esély más megpróbálni, bár mondom, nekem egy kicsit azért hiányérzetem van, hogy én azért megnéznék egy olyan meccset, ahol mindenkit megpróbálunk levédekezni, és tényleg ez az Amar'e Stoudemire Spurs elleni vonulat próbálja meg. Egyébként, amit láttam nyilván ezen a három meccsen, az első mérkőzés az egy hihetetlen blowout volt. Ugye ott Embiid is támadásban is jobban játszott, Hardennek elképesztő meccs volt, tehát Harden egy abszolút szuperstar meccset lehozott. Amikor ő így játszik, akkor a Sixersnek a támadójátéka kb. Megállíthatatlan. A kiegészítők mindent bedobtak, tehát a 48%-os triplázása az nyilván egy olyan szint, hogy az ellen gyakorlatilag modern NBA-ben nem nagyon lehet nyerni. Kivétel talán ugye a Mavericksnek a Warriors ellen egyik vereséget, amikor 20 plusz triplát dobtak. A második meccsen éreztem azt viszont, hogy itt lehetne azért, vagy lehetett volna, vagy még mindig lehetséges esély a Netsnek arra, hogy meccset fogjon, és az egy kinkeserves mérkőzés volt, ahol a Philadelphia is és ők is relatíve gyengén dobtak. A Netsz a mezőnyből is sajnos, ugye nem csak triplából, a Philly pedig teljesen lehozott egy fakezű tripla meccset, ellensúlyozza, vagy inkább kiegyenlítve az első mérkőzést, és Maxi szerepe számomra eddig pozitív meglepetés. Tudtam azt, hogy ő mennyire robbanékony támadójátékos, de azt, hogy ennyire hatékony tud lenni, azt nem gondoltam volna. Tehát gyakorlatilag még jobb eddig, mint az alapszakaszban volt, és nem nagyon van embere rá a Netsnek úgy, hogy a legjobbjait nyilván mindig Harden és Embiid felé irányítja. Teljes mértékben Lubickol eddig gyakorlatilag 70 plusz százalékos TS vagy annak környékén van. Igen, meg is nézem, 69,5%, igen, tehát elképesztő csávó.
Amikor mondtam, hogy van egy nagyon jó edzői húzás, vagy legalábbis edzői teljesítmény, akkor egyébként a Clevelandére gondoltam. Te mit szólsz ahhoz, amit JB Bickerstaff összerakott a második meccsre? Mert szerintem ekkora ilyen adjusztáció, ez a hozzáalkalmazkodás az ellenfélhez ebbe a playoffba még nem volt, mint amit ők az első meccsről a második meccsre változtattak. Egyszerre a támadó stratégiájukon, egyszerre a védekező stratégiájukon és a rotáción is. Mindenen, amint csak kellett, változtattak, és be is jött.
Őszintén én nem nagyon értem, és ugye már az első mérkőzésnél is ezt taglaltuk, hogy a fenébe rakhatsz fel egy olyan line-upot, ahol ugye ketten tudnak dobni, és végül is ez a második mérkőzésen nem változott egyébként. Viszont, ami változott, hogy ugye Caris LeVert, Chaddy Osman és Danny Green is a semmiből, ugye Danny Green az első meccsen nem játszott, és erre a másik meccsen berakja 20 percre.
Csere négyesnek. Ezt azért
nagyon fontos jelezni. Felküldött egy wing line-upot, és hát főleg nyilván LeVert játéka volt extra, és persze nem fog minden meccsen így játszani, de az tényleg egyértelmű volt, hogy azokat a perceket, amikor two out-tal vannak fent, tehát ketten tudnak dobni. Az első meccsen ugye a kezdőjük az, sőt, mind a két meccsen ugye ugyanaz volt a kezdő, de hogy az első meccsen nagyon-nagyon sok olyan közös perc volt. Eleve ugye Ellen 42 percet játszott, Mobley 30-et, és Chaddynek, LeVertnek 18-18 jutott, és még Rikit is megpróbálta szegényt, hogy 5 perce az első mérkőzésem, és ez teljes mértékben megváltozott a második mérkőzés. Tehát nyilván Mobley és Ellen 35 plusz percet volt fent, ez nem nagyon fog változni, én azt gondolom, viszont bejöttek a wingek, és LeVert 39 percet kapott, Chaddy több mint 20 percet kapott, és tényleg jött ez a Danny Green történet a semmiből, mert ha megkérdezte volna, hogy ő fog-e játszani ebben a párcban, azt mondtam, hogy nem, esélytelen, és tényleg igazuk van, mert hogyha a Knicksnél is vannak fent igenis olyan játékosok, akik nem tudnak triplázni, akkor mi a fenér ne állítaná rá egy olyan játékost, aki lényegesen alacsonyabb, de wingvédőként is be tud vetni, és bedobja a másik oldalon a triplát, vagy ha nem is dobja, mert ugye Dennyt nem feltétlenül fogják ma már úgy fogni a túloldalon,
de nem adják föl
mi terekre. De nem adják fel, teljesen így van, tehát több terület marad.
Igen, igen, igen. Ugye, ami nagyon tetszett, az az, hogy Jalen Brunsonnek egy nagyon jó meccse volt az első meccsen, és ez nyilván azért is történt, mert hát nem annyira voltak az ő pick and roll-jaira felkészülve, de azért is, mert Brunsonnak egyszerűen egy ilyen mindenbe megy meccse volt. Ettől függetlenül ott a végén, amikor Chaddy Osment ráállították, az egy teljes meglepetés volt, hogy Osment milyen fantasztikusan védekezett rajta, de aztán a második meccsre inkább a legjobb védekezés a támadás elven elkezdték azt csinálni Clevelandben, és nyilván amikor ezért is volt fontos, hogy LeVert sokat játszott, mert ő ballhandler, és így már három ballhandler volt általában fenn a pályán, és ezért nem tudtad hova elbújtatni Brunsont, és folyamatosan az az ember, akit Brunson fogott, az hívott pick and roll-t. És ez tök jó, mert ezzel fárasztod, mint az állat, tehát azért sokkal kisebb valószínűséggel fog olyan támadó teljesítményt lehozni, hogyha a védekezésben nem tud pihenni, úgyhogy szerintem ez egy ilyen kulcsmozzanata volt a második meccsnek, illetve az, ahogy védekezésben szerintem legalábbis sokkal jobban el tudták osztani azt, hogy ha már támadható emberek is vannak fent, akkor jókor dupláztak, na. Tehát, hogy amikor kellett, és tényleg egy ilyen overload defense kellett, és rendőr pozícióban volt, stb., akkor nagyon jó ütembe dupláztak, és anélkül, hogy a két magas is fenn volt, hogy pont ők mind a ketten egy emberen legyenek. Szóval én azt gondolom, hogy nyilván egy kevésbé jó egy-egy elleni védőt is meg tudsz kérni arra, hogy támad be a másik oldalról, és duplázd be az XY játékos. Tehát úgy gondolom, hogy ezeket a gyengébb védőket jobban használta. Úgyhogy én nekem nagyon-nagyon tetszett, és ugye ti, kedves hallgatók, már a harmadik meccsen is túl lesztek, mire ezt meghallgatjátok, úgyhogy lehet, hogy ott meg Thibodeau kontráz rá erre, de szerintem a legjobb sakkmeccs eddig gyakorlatilag. Ha már említettük a Bostont, vagy említetted te is, én is, akkor beszéljünk már erről is, mert nagy túlzás azt mondani, hogy a Bostont eddig le se tesztelte az Atlanta? Zoli, mert én úgy érzem, hogy az Atlantának először is az első meccs első fél ideje az egyik legvállalhatatlanabb, vedd le a meszt kategóriájú teljesítmény volt, ilyet playoffban nagyon ritkán látni. És nem csak nem estek a dobások, szartak rá, de komolyan, tehát ilyen, kimegyünk, túl leszünk valahogy az első meccsen, ó, elhúzott a Boston vége a meccsnek. Tehát biztos vagyok benne, hogy Quinn Snyder a szünetben azért beszélt a fejükkel, de összességében azt gondolom, hogy Trae Young tragikus, szörnyű mind a két oldalon, és ezt nem tudják egyszerűen kijavítani. Kb. Jobban néznek ki, mikor Trae Young nincs a pályán.
Ez a párharcodik tényleg úgy néz ki, hogy csak akkor, sőt, nem, egyáltalán nem volt eddig kompetitív negyed, mert ugye az első mérkőzésen, ahol 100-000-rel vezetett a Celtics, ott nyerte meg a Hawks relatíve simán a harmadik és a negyedik negyedet, de addigra volt 30 plusz.
Azaz.
Volt a különbség, lehet, hogy még több, majdnem 40, és igazából tényleg nem tudtuk letesztelni azt se, és pont ezért szerintem teljesen helytelen, amit mondtál, a végkövetkeztetés, hogy abszolút nem tesztelték le eddig a Celtics-et. Nyilván, hogyan lehet esélyed egy Celtics ellen? Hát valószínűleg úgy, hogy olyan játékos kell a pályára raknia Mazulának, akit egyébként nem szeretne, és Mazul nem szórakozott eddig. Gyakorlatilag lehozza ezt a párharcot egy, hát 8-as rotációval, de úgy 8-as, hogy Hauser már ilyen 10 percet játszik.
Na várj, muszáj megálljunk Hausernél, tehát hogy az Atlanta már a első meccs második felében, a második meccsen ugye végig támadja Hausert, és az, hogy DeAndre Hunter képtelenült megverni, pedig Hauser ő nem olyan, nem szörnyű védő, csak rossz. De hogy DeAndre Hunter például képtelen ezt megtenni, óriási csalódás. Tehát, hogy gyakorlatilag, amíg a Celticsnél még le se tudsz kergetni senkit a pályáról, azért, mert annyira nem tudod még a matchup huntingot se megcsinálni, és Hausert mondjuk például miért nem Murray támadja? Ahelyett, hogy Murray egy tök jó védőről elereszt egy contested, egy ember a nyakán középtávolít, ahelyett esetleg mondjuk ő támadná Hausert, de az ilyen jellegű tudatosság nincsen benne az Atlanta játékába. Most hallgattam nemrég a Hollinger Duncan első playoff reakciók podcastet, így kicsit készülve a miénkre is, és akkor ott az első kérdés az volt, hogy még mindig Nate McMillan egyzi az Atlantát, vagy mi történt? És én úgy látom, hogy itt gyakorlatilag Snyder nem tudta még ezt a saját kis hatalom átvételét megcsinálni, mert a Snyder csapatok ennél százszor tudatosabban szoktak játszani. Az is, ahogy értett Trae Young, erről született egy külön videó Coach Nick-től a YouTube-on, mindenkinek ajánlom, hogy Trae Young folyamatosan szar döntéseket hoz, és akkor néha van az a dobás, az a ne, jó, igen, ez az. Amikor tényleg így egy olyan távoli triplát dob el, ami rossz dobás is, nem is a támadás ritmusában, türelmetlen, stb., vagy mondjuk az, amikor betör, beviszi a sűrűbe, nagyon ritkán bedobja, de egyébként meg csupa rossz döntést hoz, eladott labdák, nem tudja szervezni a játékot, szerintem elképesztő csalódás, de a másik meg, hogyha nézitek ezt a szériát, akkor tényleg Trae Youngot érdemes nézni védekezésbe, és már 3 perc után kacagni kezdesz, tehát, hogy én azt nagyon nem tudom elképzelni se, hogy Trae Young például, amikor a Boston lerohanja őket, akkor így egészen pontosan mire gondol, hogy ő úgyis kicsi, úgyhogy inkább nem hátrál be a gyűrű közelébe, vagy nem tudom, de hogy így, ha Trae Young van hátul, akkor nincsen transition védekezésük, semmi, nulla, gyakorlatilag mintha ott se lenne. És még egy megfigyelésem van. A második meccsre volt egy olyan módosítása a Hawksnak, hogy figyelj gyerekek, hogyha nem tudunk normális helyzetbe kerülni, akkor legalább amit eldobunk, az tripla legyen. És ezt tök szépen tartották is, nem ment be annyi, mint amelybe mehetett volna, de azért voltak jobb időszakok, és ezért egyébként időnként ilyen majdnem szorossá tették a meccset, így fogalmaznék, csak közben meg ugyanúgy mentek a támadó pattanóért. És azért értem, hogy ez a támadó pattanózás, ez volt a nagy terv, hogy majd a Celtics ellen támadó pattanózunk. Első meccsen se jött be, második meccsen pedig az történt, hogy amikor egymás után kihagytak 6 triplát, akkor abból mind a 6-ból lerohanás gólt kaptak, ugyanis nem értek vissza. Mert mentek a támadó pattanóért. Mert hatalmas meglepetésre a triplákból hosszabb pattanók vannak. Szóval csak ezt akarom mondani, hogy ilyeneket, tehát ez olyan, nem tudom, nem playoff színvonal az, amit az Atlantától látok.
Viszont itt a számomra tényleg az érdekes kérdés az, hogy, és itt azt a kérdést kell feltenni, hogy lehetne egy picit hosszabb ez a rotáció, és Mazula adhatna egy több játékpercet. Például az, és nekem ez teljesen what the fuck, én értem, hogy nagyon gyenge játszott idén, hosszú szakaszokban.
Grant Williams.
De hogy Grant Williams, igen, hogy azért trag már fel, tehát azért add már meg neki az esélyt egy Atlanta ellen az első körbe basszus, hogy spóroljon egy kicsit a tankkal, a benyával, mert az azért nagyon durva, hogy 7-es rotációval játszanak a második playoff mérkőzésen. Tehát ha van bármi ijesztő dolog a Celtics-el kapcsolatban, akkor szerintem ez az egy, hogy Mazzola gyakorlatilag kirakott. Igazából az első meccsen is, mert az első meccsen ugye 8 játékos került pályára, de mondom, Hauser 11 percet játszott. A második mérkőzésen 90 kerültek pályára, de Cornet 48 másodpercet, és Hauser 14-et. Egy nagyon picit növekedett a játék ideje, de ennyi. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen, hát végülis Hauser játszik, tehát mondhatod, hogy 8-as rotáció, de úgy ez csak egy technikai dolog, úgy igazából ez egy 7-es rotáció, és nem akarnám azt gondolni, hogy ez feltétlenül a legjobb döntés is ötlet az Atlanta Hawks ellen az első körben.
A Minnesota sem sokkal jobban tesztelte le a Denvert, egy nagyon picit letesztelte, de azért ott is az első meccs, az nem a Denver nagyszerűségéről szólt, hanem a Minnesota vállalhatatlan játékáról, és ott is azt mondanám, hogy tehát van párhuzam bőven, mert a második mérkőzésre azért a Mini egy pár szükséges változtatást megcsinált, és őszintén szólva én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémája jelenleg a Wolvesnak, mert a Denver teljesen a szokásos játékát játsza, hát mondjuk Michael Porter Jr. bevonása az elég esetleges, meg Melon most is rakott ki ilyen mindenki ül bench line-upot, amit a playoffba így, nem is tudom, ilyen szörny szülöttként.
Na hát, ő tökös, nem úgy, mint Mazula.
Igen, amúgy ezt mondhatjuk.
Hetes rotációt rak ki már az első meccs.
Igen, csak nem ezzel van a bajom, hanem azzal, hogy miért csináljuk meg azt, hogy nincs pályán sem Murray, se Jokic, se Gordon, se MPG egyszerre, tehát ez is sok gratulálni tudok.
Ironizáltam abszolút. A másik what the fuck, ami hogy ott van a világ egyik legjobb catch and shoot shootere. Ott van a világ egyik legjobb, hanem a legjobb passzolója jelenleg, és elvétve hívnak játékot MPG-re. Tehát én értem, hogy nyilván tehát egy nagyon magas shooterről beszélünk, akinek ugye hát problémái voltak, 4 hátműtétje konkrétan minden igaz, de 3 biztosan. Tehát értem, hogy nem akarod normál esetben az alapszakaszba végig rohantatni őt a pályán. De basszus a play-offban. Tehát gyakorlatilag van egy olyan stat, hogyha MPJ, Michael Porter Jr. megkapja a labdát, egy tiszta dobó helyzetben, vagy ha üresen hagyják, és ez egy jumper, azt hiszem valami 80% környékén dob. Vagyis az effektív field goal százaléka 80 felett van.
Maradjunk annyiban, hogy egy automata gyakorlatilag.
Gyakorlatilag egy automata az ember, és hogy erre mi a francia nem hisz fel. Tehát én nem nagyon láttam még double screen-t, amit neki csinálnak. Értem, Jokic nagyon jó zárásokat ad, de nyilván double screenhez az kell általában, vagy sokszor, hogy legyen egyrészt még egy nagyon jó screenred, és mozgékony játékosok kellene. Tehát nyilván ezért volt gyakorlatilag verhetetlen a Warriors támadó játéka annyi ideig, meg nyilván azért, mert nem fújták be nekik a mozgózárásokat, de Draymond ebben persze világbajnok volt, hogy a lehető leggyorsabb, a meghatékonyabb zárást oda nyomja. Aaron Gordon nem rossz egyébként ebbe. Lényeg, hogy erre sokkal-sokkal többet kellene játszani, és felszabadítani egy kicsit Michael Porter Jr. És a második meccs dinamikája az ő szempontjában nagyon érdekes volt, hogy nem volt rádobásra 3-4-en keresztül. Tehát én értem, hogy egy picit fejlődött a védekezése, és jól lepattanozó. Tehát úgymond vannak még funkciói a pályán, de ő azért van fent, hogy dobóhelyzetet reálljon neki. És ez nonsens, hogy 3-4-en keresztül nem tudják egyáltalán megdobatni. És itt vissza lehet csatolni arra, hogy nem hívnak egyszerűen a szerencsétlennek játékot.
Hát én azt se értem, hogy őt miért nem kezdik el, most ez nem most a play-off-ba fog megtörténni. Tehát, hogy ő adja az elzárást, és hogy pick and pop-oljanak vele. Mert hogyha itt most muszáj elcserélnie, tudod, és akkor Gobert marad.
Igen, igen.
Tehát mondjuk, hát attól függ, hogy nyilván, hogy ki fogja. De inkább azt mondanám, hogy muszáj elcserélni ott az embert, akkor meg lehet támadni a mismatchet.
Gondolom, az van mögötte az a félelem, hogy őt egyszer eltakarítja egy wing, vagy egy magas, és akkor lehet, hogy 2 évre kidőlt. Tehát nagyon
igen.
De jó, így meg nem lehet felmenni a pályára, tehát értem, igen, hogy akkor meg miről beszélünk, tehát rájátszásban vagyunk. Az első kör azért még más, tehát eddig a Nuggets azért az egyetlen jobb csapatnak tűnik, de ez azért változhat, ugye Minnesotának egész jó hazai pálya van. Talán most még igen, lehet ezzel spórolni, hát a második körtől kezdve, hogyha eljutnak oda, ott már nem, és egyébként ez egy olyan dolog lehet, ami később kiaknázható lesz majd.
Igen, mondjuk még a Minnesotához annyit fűzünk már hozzá, hogy Carl Anthony...
Mindenképpen még akarok róluk beszélni, igen.
Igen, valószínűleg hasonlót akarsz mondani, akkor meg Carl Anthony Towns-nak a teljesítménye jelenleg egy stretch five, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát ő abban hasznos, hogy kihúzza a pályát, és hogy dobjon. Minden más, amit csinál elől-hátul, az gyakorlatilag mínuszos.
Igen, és ugye jó, hogy mondtad ezt, hogy abban jó eddig, hogy széthúzza a pályát, de azt is úgy, hogy nem pontok értékesítésével, hanem azzal, hogy ő Carl Anthony Towns,
és fogni kell, igen.
De egyébként az első meccsen 1/7 volt triplából, a második mérkőzésen 2/5 az mondjuk nem volt rossz, ott lepattanozgatott is, de összességében tényleg, és utálok visszatérni erre a témára, mert tudom, hogy azért vannak Wolf szurkolók, hogy számomra az jön át mindig Carl Anthony Towns, hogy ő tényleg nem egy nagyon végtelen intelligens játékos. Nagyon-nagyon végtelen, ez szép szókapcsolat volt. Szóval, hogy nem ő a legbutább ezen a rosteren nyilván, de egyszerűen nem alkalmas az ő agya arra, hogy ő egy igazi szupersztár legyen, akire mindig számíthatsz. Hihetetlen atléta, hihetetlen keze van. Tehát lehet, hogy a következő meccsen dob 40 pontot, vagy 50-et akár, simán benne van a pakliban.
Hát egyébként de... amilyen formában van, szerintem nincs. Tehát én azért is mondtam ezt, mert én most nagyon meglepődnék, hogyha hirtelen posztabból szétverni a Denvert, vagy mondjuk...
Hát ahhoz előbb mondjuk posztabolni kéne, tehát onnan igen, kéne indulni, hogy egy nyomsz egy stagger line-upot azonnal, és lehozott Carl Anthony Towns 4 perc után, vagy hát igazából a legjobb az lenne, hogy azt mondanád a harmadik meccsre, hogy jó, felejtsük el ezt a baromságot, oké, meghoztuk ezt a döntést, Twin Towers nem működik. Itt biztos nem fog működni. Tehát a Denver sokat mozgó, sokat passzoló játéka ellen, ahol ugye gyakorlatilag szinte ilyen peak warrior szinten megtalálják az üres triplázót, az ellen öngyilkosság 2 magassal kimenni, hát mit csinálsz? Tehát eleve...
Vagy legalábbis 2 klasszikus magassal, igen.
Igen, 2 klasszikus magassal, és innen indulna minden, hogy azt mondja Finch, hogy oké, leülök beszélgetni, és hát nyilván kivel beszélsz? Rudival. De ez a probléma. Tehát ez is megmutatja ennek a cserének a hülyeség faktorát, hogy nem ülhetsz le egyikkel se külön-külön. El tudod képzelni, hogy megbeszéled azt, hogy figyelj, Rudi, ebben a párcban arra van szükségünk, hogy beülj a padról és szét pattanozd magad a cserékkel, és hogy
jelenlétek. Nem. Egyrészt nem tudom ezt elképzelni.
Hogy leülsz tánccal, és azt mondod, hogy legyél a 6. emberünk, és amikor Rudi kezd, legyen egy jó védekező, és aztán bejössz, és szétdobod a second unitot. Tehát nem is lehet. Még ha ez is lenne jó taktika, és ebben a helyzetben lehet, hogy ez lenne.
Hát ez az utóbbi lenne, igen. Én nem Rudival ülnék le, hanem tánccal. Tehát nem lehet ezt megcsinálni. Szóval nem irigyeljük Chris Finchet, nincsen könnyű helyzetben, és a Minnesotának ez a 3. meccs, az arról szól majd, hogy úgymond kisöprik-e őket, vagy nem. Tehát szerintem a 3. meccset elveszítik, akkor az 4-0 lesz. Hogyha a 3. meccset megnyerik, akkor majd lesz miről beszélgetni. De beszéljünk egy picit akkor a Memphis és a Los Angeles párharcáról, mert szerintem az is nagyon izgalmas, ugye egy-egyre áll a két gárda, és hát itt 4-3 ide, vagy 4-3 oda, tehát nálunk is messze a legszorosabb párharc volt, és ennek eddig eleget tesz gyakorlatilag, amit látunk. Az már más kérdés, hogy Jamorant megsérült az első meccsen, és a második meccsen nélküle tudott nyerni a Memphis egészen elképesztő védekezést bemutatva. Én azt hiszem, hogy ebben a párharcban megtalálják a, hogy is mondjam csak, régebbi idők kosárlabdájának szerelmesei is a szépségeket, mert ez a két csapat gyakorlatilag egy ilyen tényleg grind fesztivált rendez, rengeteg fizikalitással, sokkal több poszttappal, mint amit az összes többi szériában együtt látsz. Tehát, hogy kicsit ilyen 90-es évek, 2000-es évek retro szériát látunk.
Nagyon érdekes ez a teljes kérdés, ami nyilván nem akarok ugrálni rajta én sem, mert nehéz megítélni, de mindig azt mondtuk, te is, azt mondom én is velmensem, hogy nem, egyik legnagyobb baromság az NBA berkein belül, hogy Morant nélkül jobb a Grizzlies. Tehát nyilván ezt szerintem továbbra sem fogjuk mi akár számba venni ezt az elméletet, mert így ebben a formában nincs értelme beszélni róla, de arról mindenképpen lehet beszélni, hogy, és érdemes is, ez az izgalmas része, Gábor, úgyhogy vissza is dolgok neked a labdát, hogy mit csinál másképp a Grizzlies rendszeresen, és jobban Morant nélkül, mint vele, mert ilyen játékelemek igenis vannak.
Igen, tehát szerintem az egyik, az mindenképpen védekezésben sokkal többet tudnak switchelni, és ez látszik általában. A másik pedig az, hogy Morant-tel jobbak támadásban. De amikor Morant nélkül jó támadó meccseik vannak, az azért van, mert ahhoz, hogy Morant-tel támadj, ahhoz nagyon specifikus dolgokra van szükséged. Gyakorlatilag ezért van itt Steven Adams. Most ugye nincs, ami kicsit látszik is, na mindegy. Tehát high screen, vagy akár bárhol egy screen, hogyha Morantnek nem kell, akkor meg ISO-ból is ugye meg tudja verni az emberét befelemenve, és arra épített fel a játékodat, hogy tudod hatékonyan Morantnek megadni a helyet, hogy ő betörhessen, és ráadásul ugye a Grizzliesnek, tehát Morant nagyon alulértékelt passzoló, tehát a Grizzliesnek nagyon sok olyan játéka van, ami vagy hátsókatos eliuppal fejeződik be, vagy pedig a leváló center eliupjával, de a lényeg az, hogy ezt a 2-2-t, illetve Morant esetében időnként ugye az 1-1-et csinálják, és én azt gondolom, hogy erre sematikusan egyszerűen könnyebb felkészülni, és amikor Morant nélkül jó meccse van a Grizzliesnek, akkor ők egyszerűen többet járatják a labdát, és több triplát dobnak rá. Ami, hogyha bemegy, ami náluk azért elég kérdéses, de például amikor Kennard és Bane fenn van, akkor már egészen ijesztő triplás meccseket tudnak hozni mind a ketten. Szóval na, azt akarom mondani, hogy ez egy másféle támadás, és bizonyos csapatok ellen, bizonyos meccsapokba még akár jobban is bejöhet, és egyáltalán nem kizárt, hogy ez igaz a Lakersre. Mert ugye milyen vicces volt az első meccsen, Vanderbilt természetesen nem úgy védekezett Morenten, hogy már mit tudom én, 9 méternél oda ment, mert azt tudjuk, hogy Vanderbilt nagyon jó védő, de onnan Morant őt megveri. Hanem ő szépen 2 méterre lesegített róla, várta, hogy na gyere, törj be, és hogyha még így is átmész rajtam, akkor ott van mögöttem Anthony Davis. Morant pedig eléggé hezitált, hogy rádobja a triplet, aztán végül bedobott 2, de összességében nem volt jó meccse ez ellen a védekezés ellen. És ugye nagyon nehezen tud a Grizzlies úgy játszani Morant-tel, mint ahogy Morant nélkül szokott. És sokkal könnyebben ment nekik a második meccsen, a több labdajáratós, még Jaren Jackson posztap is kevesebb volt egyébként a második meccsen, érdekes, tehát tényleg járt a labda, meg többet tudtak rohanni. Hát nagyjából ez a válaszom, de szerintem kielégítő válasz volt.
Abszolút, köszönöm. Tillmanről beszéljünk egy kicsit, ugye Xavier Tillmanről, hogyha spanyolosan akarom mondani, hogyha angolosan, amerikaiasan, akkor ugye Xavier, de hát ha én most azt mondom, hogy Xavier, akkor lehet, hogy kapunk 3-4 hate mailt legalább, hogy na jó, azzal, hogy azért menj a picsába, van egy szint, amin túl nem kell kiejtés megpróbálni, sőt, hát nem is megpróbálni, mert ugye az jó kiejtés, csak hogy nem minden szót kell helyesen kiejteni, és az Xavier az ilyen szerintem az egyik.
Nyelvtan vagy.
Nagyon elkanyarodtam, de talán ezért is, ha nem is szerettek, de elfogadtok. A Tillman, biztos vagyok benne, hogy akár itthon is több száz, a világon meg több 10 000 Lakers szurkoló anyázta Tillmant. A mérkőzés után mi a fenét képzel magára, hogy lehoz egy ilyen meccset? És
ja, mondjuk ez, mondom, az első meccsen is megtörtént szerintem Hachimurával.
Igen, abszolút, ez jogos, igen. És nyilván az, abból a szempontból teljesen jogos, hogy Tillman bedobott egy triplát a második meccsen, amit hát létszínet csinálj már, mert ugye az egész alapszakadban volt 15 kísérlet, és ebben 4 ment be. Viszont ő egyértelműen egy nagyon-nagyon sokat fejlődő játékos. Hogyha megnézitek a per 36 statjait az első két évhez viszonyítva, akkor igenis azt fogjátok látni, hogy ő ma, annak ellenére, hogy nem nagyon növekedett a játékideje, messze nem az a játékos, aki a második és az első évben volt. Sokkal-sokkal hatékonyabb, jobb, lepattanózó, nagyon sokat fejlődött a playmakingje, rohadtul alultékelt passzoló center, és én szeretném őt ellopni a Mavericksbe a nyáron. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mit tud még a Pálhac második felében csinálni, így, hogy ugye gyakorlatilag nincsen konkurenciája most már, és garantáltan játszani kell minden meccse legalább 20 percet. Ő egy olyan játékos lehet egyébként, aki, hát én azt mondom, hogy hosszú távon akár Adams helyén is lehetne, de nyilván Adams, amiben nagyon jó, abban ő nagyon jó, de Tillmanben ezen a ponton szerintem egyértelműen nagyobb a potenciál, és nagyon kíváncsi leszek, hogy lesznek olyan csapatok, akik akár mondjuk egy első köröst, és még egy egészen jó, esetleg a Grizzliesnek még jobban kellő játékos beajánlanak cserébe, mert én el tudom képzelni abszolút.
Jó kérdés, igen, minden esetben nagyon nagy meccse volt a második, agresszív volt, lefordult a gyűrű felé, és nála ugye pont ez hiányzott, már nem az agresszivitás, hanem hogy ezeket be tudja fejezni. Hát konkrétan Tillmannel az volt a legnagyobb baj, hogy az 1-0 zicsert is így eldobja a palánkon, tehát egyszerűen nem volt vinom keze, és jelen pillanatban pedig tényleg, hogyha van rajta védekezés, akkor is nagyon-nagyon szépen befejez a gyűrű közelében, úgyhogy szerintem ez az igazi meglepetés vele kapcsolatban. Amit a Lakers oldaláról el kell mondani, az az, hogy az első mérkőzésen Davis elképesztően domináns volt, és az a jelenlét, amit védekezésben tudott mutatni, az ilyen Prime Davis szint volt. A második mérkőzésre ez már nem volt igaz szerintem, illetve meg kell, hogy kérdezzem, Zoli, hogy mégis milyen indok van arra? Nem az, hogy Schrödernél többet játszik, hanem szinte az, hogy egyáltalán játszik D'Angelo Russell. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy D'Angelo Russell jelenleg az ingyen ember előny a Memphisnek.
Nem kérdés, és neki tényleg akkor van, és most ki is jött egy nyilatkozattal a minap, hogy hát sokan ilyen passzív-agresszíven fogták fel. Így mondta, hogy hát ez nem irányító szerep a Lakersben, nem én vagyok a csapat irányítója, és ez nyilván egy ilyen, oké, persze, hogy nem te vagy, hiszen LeBron az, mindenki tudja, függetlenül attól, hogy milyen posztra írjuk be, de hogy ez túlmutatott ezen, és ez nem egy egyszerű magyarázat volt, hanem arról volt szó, hogy valószínűleg, nem láttam egyébként, ugye, nem tudom, hogy ez, de valószínűleg ugye interjú alatt lehet, hiszen hol lett volna, tehát mármint úgy értem, hogy tévés interjúban érdemes lett volna megnézni a testbeszédét, mert szinte biztos, hogy ez kicsit ilyen passzív-agresszíven szánta, és neki tényleg akkor van értelme, és ez egyébként ez egy visszatérő dolog, tehát ez nem egy új dolog, és ebből a szempontból nyilván a cserének a leggyengébb része eleme volt ő, hogy amikor ő bedobja a tripláit, ő egy nagyon jó floor spacer, egy relatíve jó scorer is egyébként, mert még arra egyébként ő azért időnként képes tud lenni, hogy faltokat kiharcoljon, és ebben sem elit már, és nyilván a Lakersben nem jut egyszerűen annyi hely neki a festékben, mint korábban a Minnesota-ban, vagy akár még az alatt az egy Golden State év alatt is.
Jó, ezt értem, meg elemezhetjük az ő játékát, de szarul játszik magához képest is.
Hát a második meccsen borzasztó volt, igen. Az első meccsen egyébként jól játszott, támadásban. A második meccsen borzasztó volt, és amikor ő így játszik, akkor valóban fel kell merüljön a kérdés, mert bár Schröder sem egy extra védő, de Schröder nem borzasztó védő. Russell ellentétben.
Abszolút. Hát sőt, hát én azt gondolom, hogy...
Schröder egy agresszív védő.
Schröder egy agresszív védő, egyáltalán nem rossz opció sem Bane-re, sem Morant-re, nem kiemelkedően jó, de és szóval szerintem Schröderben, támadásban annyival van legalább több, hogy ő el tud indulni a gyűrű felé. Nyilván, tehát a Jalen Jackson Jr. vár ott, tehát azért ott is van egy kis blokkád nyilván, mert Memphisnek is jó a gyűrű védése. Hát nem véletlen, hogy ezek ilyen védekező meccsek. Annak ellenére, hogy nagy a tempó, annak ellenére is jó defensív.
Hát az első nem az volt, de igen, a második az egyetemen.
De egyébként meglepően jó volt a két csapat defensív ratingje az első mérkőzésen is, főleg, hogyha félpályát nézünk. Tehát, hogy attól még, hogy sok a pont, ugye mindenki csapat rohan, mint az állat, tehát ezt nem mindig tudjuk így ilyen könnyen megítélni.
Arra leszek nagyon kíváncsi, és itt akkor egy fogadást is lehet akár kötni, viszont, hogy Troy Brown Jr. szerinted pályára kerül-e még ebbe a sorozatban, mert engem nem lepte meg, hogyha nem. Tehát ő az eddig a Lakers rotációjából, aki két abszolút nulla semmi teljesítmény hozott le, és 10 plusz percet játszani, úgyhogy semmit nem csinálsz gyakorlatilag, az azért erős. Úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ő egyáltalán pályára kerül még, és...
LeBront rohadt jól fogja a Grizzlies. Ez mindkét meccs rég, azt szerintem. Annak ellenére, hogy LeBronnak volt 26 pontos meccse, de azzal nagyon elégedett lennék a Grizzlies helyében.
Abszolút, tehát rengeteg triplát dobatnak vele, ami önmagában egy nyertes taktika a meccsek nagy részén. Tehát ha LeBron 8 triplát akar átlagolni ebben a párharcban, azt mondom, hogy sok sikert ezzel. Mind a két meccsen 8-szor emelt rá.
Utálhatja bárki, ahogy akarja Dillon Brooks. Engem aztán nem izgat, de hogy mennyire jó védő, azt nagyon nehéz elvenni tőle.
Nagyon jó egy-egy elleni labdás védő, igen. ettől függetlenül nyilván támadásban ő is egy abszolút mínusz eddig.
Konkrétan örül a Lakers, hogyha rádobja. Tehát, hogy amikor eldöntötte a Memphis a második meccset, az Brooks döntötte el, de úgy, hogy LeBron 3 méterre állt tőle, és szinte mondta, hogy jó van, dobjad, csak Brooks azt bedobta. De szóval, hogy itt tényleg ilyen szinten fogják őt is, ez nagyon kemény. És azt nem tudom, megvan-e, hogy Hachimurát az első meccsen teljesen tudatosan adta fel a Grizzlies, csak ugye Hachimuráról kiderült, hogy elég forrón érkezett ebbe a rájátszásba. Szóval azon is elgondolkoztam, hogyha az nincs, hogyha ott nem olyan a stratégia, vagy mennyire lettek volna beljebb, mert az eredmény ellenére ugye egy rohadt szoros találkozó volt. Tehát ott még, nem tudom, 5 perccel a vége előtt vezetett a Grizzlies, meg 2 volt közte.
Ez egy 15-0-ás futásra zárt talán. Igen. A Lakers azt a meccset, igen, tehát az kicsit csalóka, igen, az utolsó 2 percben gyakorlatilag, amikor eldölt. Én megmondom, hogy nagyon-nagyon szeretném, és akkor még egy rotációs játékosról beszéljünk. Luke Kennard eddig szerintem nagyon jó ebben a párharcban. Védekezésben is relatíve jól helytáll, ami ugye neki abszolút gyengéje. Szeretnék több dobó helyzetet neki kialakítva látni, és egyébként Santi Aldama előtt is le a kalappal. Tehát én azt gondoltam, hogy őket hát necces lesz mondjuk pályára rakni, de Aldama, hát nyilván főleg az első meccsen, de egyébként a második meccsen is nagyon jól lepattanozott, tehát bizony. Valami jót letett, bár ugye mind a két triplet kihagyta, de úgy néznek ki, hogy ők ebben a párharcban játszhatnak mind a ketten, és hát David Roddy, ő számomra egy nagyobb kérdőjel egyébként, mert ő azért már határeset, tehát én őt nem hiszem, hogy pályára raknám, én Kennardot raknám pályára egyértelműen, és Santi Aldamát, tehát most már így néz ki ez a hetes rotáció, így Morant nélkül.
Aztán majd meglátjuk, hogy Morant visszajön-e, Lakers oldalról is ki kell emelnünk ugye Austin Reeves-t, aki az első meccsen konkrétan a legjobb pick and roll ball handlernek tűnt az egész mezőnyben, beleértve LeBront. Igen, beleértve LeBront és Morantet, tehát hogy így az elég erős volt, és az a hát mögötti passza. Tehát, hogy,
volt, igen.
De az túl volt az elképesztőn. Igen. Ez ilyen...
Meg egyébként ez a dobás is a végén, tehát annyira gyönyörű dobása van a Reevesnek, és ahogy a hosszú triplájnál, ami 3 perccel vége előtt volt, nem emlékszem, hogy ki követte el azt a hibát a Memphisnél, hogy a zárás mögött akart átmenni, egyből észrevette, és gyönyörűen lefékezett egy pillanatra, befordította a vállát, és gyakorlatilag már a dobása pillanatában láttad, hogy amikor egy ilyen 2-3 méterre volt még a kezéről a labda, hogy az be fog menni. Egyszerűen nem adhatsz ekkora helyet neki, hogy ő felkészüljön, mert ő nem egy gyors dobó. Tehát ilyet nem csinálsz, hogy a pick mögött mész el. És nem is volt egy annyira tökéletes pick. Azt hiszem, egyébként Tyus Jones volt, akire nem jellemző. Ez a fajta fegyelmezetlenség.
Hát mit azért itt
lékorlemben.
Nem tudom, az biztos, hogy az már nagyon sokat segített, hogy a második meccsen nem Tyus Jones fogta Reeves-t, mert hogy arra nem nagyon volt alkalmas. A jó Tyus. Nem tudom, hogy mit várok, hihetetlen szoros párharc. Én azért hoztam fel a Clevelandet, mint egy ilyen nagy fordítás, mert ott benne van az, hogy most a Cavs megoldotta a Knicks-t. Tehát, hogy benne van az, hogy ezekkel a változtatásokkal, amit csináltak, esetleg a Knicks már nem tud mit kezdeni, és bár ott is rohadt szoros párharcot váltunk egy egészséges Randall-lel, és eddig Randall egészségesnek néz ki. Ott sokkal inkább el tudom képzelni, hogy ott most valami olyan dolog dölt el, amiből a New York nem áll föl. Annak ellenére mondom, hogy egy-egy az állás, és a New York elvette a pálya előny. Tehát, hogy mondjuk az akkor egy 4-2 vagy 4-1 lesz. Azt ott sokkal jobban el tudom képzelni. Itt most megint visszajön Morant, megint más, hogy fog kinézni az egész csapat, a Lakers védekezése is máshogy néz ki. Vanderbilt a második meccsen elég volt pályán tartató, mert hogy nem tudta Morantet fogni, és hirtelen nem igazán volt értelme a jelenlétének, mert hogy Jaren Jackson Jr. viszont egyáltalán nem tudta fogni. Tehát ott Jaren Jackson annyival erősebb tényleg Vanderbiltnél már, hogy azt megeszi azt a párharcot.
Igen, és a túloldalon meg ugye őt is üresen hagyják, tehát aranyos Vanderbilt, hogy rádobja időnként, ugye ez egy gyönyörű balkezes dobásával, de az ugyanúgy mínusz egy ember támadásba szinte zárásokat, egész jó zárásokat ad.
Te mit egyébként... vársz? Mert mondom, én maradok ennél a szoros, akár meccsről meccsre váltakozó sakk játszmánál.
Ugye Bane mondta azt Hachimuráról, hogy oké, ügyes voltál, csináld meg még egyszer. És az a durva, hogy megcsinálta a második meccsen, tehát ragyogó hatékonysága megint 20 pontot bedobott a közösbe. Na, én most viszont tényleg azt mondom, és akkor nem én vagyok Bén, de akkor én, mint Zoli, hogy na, akkor csináld meg harmadjára is, mert nem létezik, hogy harmadjára is megcsinálja. Ugye ezt várom például a harmadik meccstől, hogy egy Ruinak egy gyengébb dobóforma is kijön. Troy Brandt nem látom már a pályán, lelki személyem előtt, Tehát akkor ugye itt úgy vagyunk, hogy Lonnie Walkert lehet, hogy esetleg, ugye fél percet játszott, de abszolút garbage time-ba jött be. Őt megmondom, hogy nem nagyon értem, hogy miért nem látjuk egyáltalán. Itt az alapszakaszban ő egy 23 perces játékos, és ő egy nagyon jó force spacer volt idén. Tehát 4 feletti kísérlet 36,5%-kal. És nem értem egyszerűen, hogy mi a fenér Troy Brown-t játszatott helyette. Az alapján, amit...
Hát
amit
gondolom, idén... mert jobb védő. Mert
jó, igaz egyébként, meg hozzáteszem, hogy most ha csak a százalékot nézzük, akkor Brown is jól triplázott, sőt jobban triplázott, mint Walker. De Brownból számomra teljes mértékben hiányzik a dinamizmus. És...
Hát meg a volume, úgymond, tehát ő nem fog rádobni. Hatszor ügyesen hagyják, nem fogja mind a hatszor rádobni egyszerűen.
Igen, de eleve a volumen is sokkal nagyobb ott Lonnie Walkernél. Tehát mindegy, a Lakersnek még nem feltétlenül kell ebbe gondolkodni, mert papírvékony nyilván a Grizzliesnek a rotációja jelenleg, és Rui két ilyen meccs után nyilván adott, Schröder nem fog kiszorulni egyetlen, és nem is kell valószínűleg, hogy kiszoruljon. Ha Malik Beasley-ből tudnának játékos csinálni hirtelen, az nem lenne rossz, mert vele viszont nem tudom, hogy mi a franc van eddig a play-offban, az alapszakaszban ő meccsenként egyrészt ugye 7 tripla, és 35%-kal. Na most ehhez képest, amit a play-offban eddig csinál, meccsenként 3 dobókísérlet, az eddigi két meccsen, és 20%-kal triplázik. Mondjuk ez végül is megmagyarázza azt, hogy miért játszik eddig 11,5 percet, de hát ő biztos, hogy nem erre számított. Nem csak a csere után, hanem az alapszakasz hátralévő részében is. Tehát ő egy nagyon nagy csalódás szerintem a Lakers fanoknak most.
Na, akkor viszont menjünk már át a Phoenix Clippersre, mert nem tudom, hogy van-e miről beszélni azok után, hogy Kawa is megsérült, és nem tudom, hogy vissza tud-e jönni a negyedik meccsre. De azért azt el kell mondanom, hogy a Clippers eddig szerintem fantasztikus munkát csinált, és úgymond abszolút erején felül teljesít, Paul George nélkül, és most Kawhi nélkül is még erőn felül teljesített, és hát nyilván Kawhi Leonard azért is hiányzik nagyon, mert amit az első két meccsen mutatott, az alapján az eddigi playoff legjobb játékosa. Tehát ilyen shotmaking, hogy már tényleg úgy érezted, hogy ezzel már tényleg nem tudsz mit kezdeni. Amikor már beduplázzák, és a duplából is kilép, mert annyira erős, hogyha ő megfordul, akkor ott minden dől, érted? És kilép a duplából, és utána ad egy paszt, vagy utána még feltesz egy zicsert, hogy néha olyan érzésem volt, hogy ezt az embert abszolút nem lehet fogni, hogy már nem lehet mit kitalálni. Hát a duplázások elkezdődtek kb. Az első meccs második negyedébe, és legtöbbször kb. A duplázás mellett is pontot tudott dobni. Egészen döbbenetes volt szerintem, amit az első két meccsen tőle láttunk. Félelmetes, szupersztár teljesítmény, és hogyha ő sem lesz, akkor azért nem fog tudni a Clippers ebben érdembe beleszólni.
Ez egyértelmű, tehát a végkövetkeztetés az nem is kell több szót fecsérelni rá, de Kawhira viszont érdemes, és ez nem is szó fecsérlés. Ezért mondom én gyakorlatilag, ha jól emlékszem, podcastünk eleje óta, hogy nem ő nyilván az úr Michael Jordan, nincsen Michael Jordan, de ahogy beleáll ezekbe a középtávolikba, ahogy ő dönti el azt, hogy ez egy jó dobás, és neki tényleg jó dobás, maga a jumpernek az íve, dinamikája, és ebből a szempontból egy kicsit a mozgása engem mindig MJ-re emlékez. És az érzés is hasonló, amikor gyakorlatilag kivégez a középtámolról, és nyilván, hogyha a mozgásáról beszélünk például, hogyha ahogy futnak, az már teljesen más, de ahogy ezeket a nagyon gyors döntéseket, egy-két lépés, és felmegyek, és bedobom a középtávolit, ebben nagyon-nagyon hasonló, hogy Kobe is egy nagyon metodikus játékos volt. Beseggelte a védőket, próbálkozott ugye up and under-rel, lepörgéssel, ezzel-azzal. MJ és Kawhi ebből a szempontból gyorsabbak, nem is sebességre gondolok, hanem az elhatározás, hogy ők mit csinálnak, és azt a mozdulatot az gyorsabban, és még lényegre törőbben viszik véghez. Ő tényleg egy élmény nézni, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy kidőlt, mert így semmi esélye nem lesz gyakorlatilag a Clippersnek, és Russell Westbrookot is amúgy meg kell dicsérnünk. Szenzációs.
Abszolút.
Eddig senki nem gondolta, hogy ő ilyen támadójátékot tud játszani, úgyhogy szuper.
Hát azért mondjuk az első meccsen a szokásos hatékonyságát hozta, tehát azért nem minden meccsen játszott.
Igen, az első meccsen, igen, de nyilván a második meccsen gondolok, hiszen nem láttuk azt, hogy benne egy ilyen playoff meccs benne lehet.
Igen, ez kétségtelenül igaz. Meg azért itt...
A második, és egyébként a harmadik meccsen is hozott, tehát a második és a harmadik meccsen is nagyon-nagyon jó volt.
Meg azért itt szerintem érdemes megjegyezni azt, hogy valahogy a Suns egyébként hihetetlen, hogy ennyi középtávolizó csapat.
Ja, azt akartam mondani, hogyha már beszélünk MJ és Kawhi középtávolijáról, akkor beszéljük már meg
az egész Suns-t.
Dicsérjük meg a Suns-t, hogy ők meg valószínűleg akkor hát most ők arra pályáznak, hogy ők minden idők legjobb középtávolijáról.
Egyértelmű.
hát, távolizó csapatára válnak, és...
Egy bajom van csak, egy bajom van csak a Sanzal, és ez az, hogy...
Nincs pad, úgyhogy...
Nem, most itt konkrétan a játékukban, hogy én értem azt, hogy Durantet esetleg többet duplázzák, és így akkor jobban elficcánkol Booker, de egyébként vállalhatatlanul keveset dob rá Durant. Tehát, hogy ennél neki többet kéne rádobni, mert hogyha van még egy ilyen shotmaker, aki egyszerűen foghatatlan az NBA-ben, Kawhion kívül, akkor az éppen a másik csapatban van. És ehhez képest keveset dob rá, szerintem.
Igen, nyilván itt azért az is benne van, hogy...
Sérülésből jön vissza, tudom.
Sérülésből jön vissza, és öreg, mint az országút, és figyelni kéne, vigyázni kéne rá valahogy. Hogy azért teszem, ez nem annyira sikerül eddig Montinak, és itt mondjuk nagyon meg kell dicsérnünk a Clippers, mert hát nyilván nem akart Montik egy-kettes hátrányba kerülni, és ahhoz, hogy ez ne történjen meg, ahhoz még CP-nek is 40 percet kellett játszani a harmadik meccsen, KD-nek meg 41-et, Bookernek meg 44-et, és Booker a második meccsen is már, ha jól emlékszem, ilyen a második fél időben talán valami 30 másodpercet pihent, és összességében 44 percnél fejezte be. Amíg így megy neki a dobás, és itt azért, nyilván én Kawhit alapvetően jobban kedvelem, mint Bookert, de azt mondom, hogy Booker eddig azért a playoff MVP-je, tehát ezzel a három meccsel a 36 pont.
Há, jó, igen, mert a Kawhi nem játszott a harmadik meccsen, de hogy melyikőjük volt a jobb játékos az első
igen,
két meccsen?
Már két meccs után igen, Kawhi volt az MVP. Eddig hogyha így minden meccset figyelembe veszik, akkor azt gondolom, hogy most már jelen pillanatban Devin Booker a rájátszás MVP-je, de ahogy haladunk majd előre, és már nyilván gondolkodni kell a következő párharcban, ott valószínűleg azért már ez át kell, hogy tolódjon majd KD felé, és nem nagyon látom magam előtt azt, hogyha Booker a Suns MVP-je ebben a rájátszásban, akkor a Suns bajnoki címet nyer. De lehet, hogy ez csak ilyen előítélet még
ez inkább azt szerintem, mert most, hogyha Durantet duplázgatják, és akkor cserébe Bookernek lesz helye dobni, akkor dobjon, nem? Tehát érted, mit mondok?
Igen, hogy... csak ugye ez akkor azt jelenteni, hogy tehát nem feltétlenül csak a pont átlagra gondolok, hanem arra is, hogy mondjuk KD, mert hogyha KD csak és kizárólag az üreseket dobja, akkor nyilván 70%-os térsel kéne 22 pontot átlagolni, tehát valami ilyesmit kellene látnunk, és nézve a meccseket, akkor egyértelmű, hogy válna számunkra még mindig, hogy ő a legjobb játékos, de eddig ezt nem feltétlenül érzem ez alatt a három meccs alatt, de mondom, és ahogy te is mondtad, sérülésből tér vissza, tehát itt várnunk kell azért valószínűleg legalább a második körig erre, és ott már azért szerintem jönnek majd a Durant meccsek.
Nyilván még nagyon gyorsan dicsérjük meg Norman Powell-t Clippersből, én azt hiszem, hogy ha védekező oldalon nem is, de támadó oldalon felrakta a térképre a Clippers-t, amikor Kawhi nem volt, úgyhogy ez így extra. És még egyetlen egy pár arcunk van, és oda, hát nem tudom, hogy milyen gondolataink vannak, mert szerintem a legnagyobb dupla WTF meccs volt a Miami-Milwaukee első meccs, és valami olyat láttunk, ami a Miami drukkerek legszebb álmaiban sem fordult volna elő. Persze nem Jannis sérülésére gondolok, hanem arra, hogy a Miami hirtelen elkezd úgy triplázni, mint a 2020 lenne, és arra, hogy Jimmy Butler teljesen megállíthatatlan, hogy Bam Adebayo mosolyogva dob középtávolikat, úgyhogy Brook Lopez ott integet a palánk alatt, ő pedig azt mondja, hogy nem megyek oda, köszi, inkább bedobom ezt. Hihetetlen volt ez az első meccs, és én innen is 4-0-át tippelek, úgymond, tehát azt mondom, hogy szerintem nem nyert több meccset a Miami.
Giannis nélkül is?
Igen, szerintem túl nagy a különbség.
Itt szeretnék visszacsatolni arra, hogy ugye azt mondtuk, és reméljük, hogy nem mi festettük fel az ördögöt a falra, hogy Giannis nélkül is ilyen 50-50-re adnánk ezt a páracot, és hát az ilyen második meccsen ez megmutatkozott, hogy egyrészt az, hogy a Bucks hasonlóan a Grizzlieshez, ahogyan ők nagyon jók Morán nélkül, azt már tudtuk eddig is, hogy a Bucks is nagyon-nagyon jó Giannis nélkül. Nyilván nem annyira jó, hogy bajnoki címet nyerjenek, de egy első körre igenis jó. Tehát ez egy második körös csapat lehetne Giannis nélkül is, nem kérdés, és a Heatről meg nyilván nem hisszük el azt, és miért is hittük volna az első meccs után, hogy ott hirtelen varázsütésre megváltozik minden, és hirtelen ott, ahogy mondtad, a 2020-as szinten lesznek. Viszont ezzel párhuzamosan hasonló nagy what the fuck voltam úgy azért, ahogy a Bucks dobott a második meccsen. Tehát rájuk is azért jellemző, hogy bedeszkázzák időnként a gyűrűt, ami a tripla vonalon túlról jövő kísérleteket illeti. Hát azért ez hihetetlen, hogy az első meccsen ugye 15-25-tel indít a Miami, ami volt egy szerény 60%. Tehát én ilyen nem is emlékszem egyébként, hogy 10 plusz értékesített tripla felett egy csapat 60%-kal triplázott volna. Nem olvastam azt, nem jött szembe velem, hogy ez egy NBA rekord lenne, de szerintem ez egy NBA rekord kell, hogy legyen. Tehát nyilván volt olyan a régi érában, amikor alig dobtak a csapatokra a triplát, hogy ennél jobban dobott egy csapat a rájátszásba, de 20 plusz kísérlettel engem nagyon meglepne, hogyha valakinek valaha 60%-nál jobb mérlege lett volna, vagy jobb dobóhatékonyság, és akkor ugye hozzá kell tenni, hogy a második meccsen is egyébként jól triplázott a Heat. Tehát az a durva, hogy nekik volt esélyük arra, hogy 2-0-ra vezessenek ebbe a párzba, nem is rossz, de amit viszont a Milwaukee csinált, hogy ők meg 51%-kal tripláztak, de hogy? 49 kísérlettel. Tehát ez egészen elképesztő, és ez a modern NBA-re szépen rávilágít, hogy mi történik, amikor egy olyan csapat, amik 45-50 triplát is rádobhat egy meccsen.
És ők jól dobnak, na azzal már nehéz mit kezdeni.
Gyakorlatilag tök mindegy, hogy ki van a túloldalon.
Igen, én azt hiszem, hogy Giannis azért ebből a sérülésből még ebben a szériában vissza kéne, hogy jöjjön.
Én szerintem, igen, én azt olvastam, igen.
Azt hiszem azért óvatosak vele, mert bíznak benne, hogy le tudják győzni a Miami-t, és nyilván a Miami-nak a behúzódós védekezés ellen az egyetlen eszköze az, hogy bízzon abban, hogy bemennek a triplák, ehhez képest Tyler Hero is kiesett, úgyhogy ezért mondom azt, hogy szerintem innen nem nyer meccset a Miami, egyrészt mert Giannis visszajön, másrészt pedig a legjobb triplázójuk gyakorlatilag kiesett, és ez az egyetlen fegyverük a Bucks ellen.
Igen, és valaki mondta, nem tudom ki, valami média személyiségként, hogy fontosabb volt Hero a Heatnek, mint Giannis a Miami-nak, ami nyilván, ha a bajnoki futása mérőfaktorod, ugye mérőszámod, akkor nyilván baromság, de ha erre a párharcra gondolunk, akkor amúgy még így sem mondanám feltétlenül, hogy igaz, de messze nem egy olyan kijelentés, amire azt mondod, hogy újra kell mutogatnod rá és kirögnöd.
Igen, 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 meg azért érted azt, hogy Butlerre legyen védőd, mert Butler minden második meccsen lehet, hogy megint szuperszár teljesítményt készül hozni. Ugye most a minta megvan, első meccs, és majd jön a harmadik. Ti már azt hiszem, kedves hallgatók, ezen túl lesztek, mire meghallgatjátok, csak hogy rá Giannis egy fantasztikus védő. Butler szinte senki ellen nem szenved úgy, mint Giannis ellen. Úgyhogy ezt még érdemes lesz figyelni. Jó, én azt hiszem, hogy a végére értünk. Valószínűleg ilyen kedszerda magasságába bejelentkezünk. Nem hiszem, hogy addigra véget ér bármelyik széria, de egy-kettő akár véget érhet, úgyhogy akkor talán búcsúk is beleférnek majd. Minden esetre köszönöm szépen, Zoli, hogy itt tartottad a frontot, mert nekem nagyjából mostanra fogy el így a hangom az adás végére, úgyhogy tulajdonképpen egész jól beosztottuk. Köszi, hogy itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok! Kellemes hétvégét mindenkinek, és mire beszélünk kedden, ott már lehet, hogy talán meg is lesz az első továbbjutónk, de az biztos, sok pár harc fog haladni a végkimenete felé, és nagyon-nagyon izgalmas mérkőzéseket fogunk látni a következő, addig is eltelő 4 napban. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok velünk akkor a következőkben is, remélhetőleg addig megérkezik a hangom is, és azt is nagyon szépen köszönjük, hogyha velünk tartotok, és azt is, hogyha esetleg támogattok minket Patreonon. A legjobbakat, jó playoffot! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.